Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Volt-e olyan kancellárja Németországnak az elmúlt évtizedekben, aki azt merte mondani, hogy minket nem érdekel, hogy az Egyesült Államok mit csinál, mit mond, mi Ukrajna mellett a végsőkig kitartunk, vagy volt-e olyan, aki azt merte volna mondani, hogy a koszos munkát értünk, és helyettünk végzi el Izrael Iránban. Ez a kancellár, aki ezt mint elmondja, úgy hívják, hogy Friedrich Merz. Én úgy merem állítani, hogy ez egy minőségileg új valami, aminek messze menő következményei vannak mind Németországra, mind Európára, mind a világra nézve. Hogy látja ezt a valóságos szakértő Hegedűs Dániel, akinek nevét és munkáját mindenki ismeri a hallgatóink közül? Szervusz, Dániel!
Szervusz, Péter, üdvözlöm a hallgatókat! Alapvetően csak egyet érteni tudok veled. Valóban látunk egy, azt is mondhatnám, hogy hatalmas realista fordulatot a német külpolitikában, ami igazából már az előző koalíciós időszakban is elkezdődött, ugye a 2022-es Ukrajnával szembeni orosz invázió után, viszont tény és való, hogy Olaf Scholz a kezdeti lépések után még sokkal inkább azt az óvatos és alapvetően soha nem az érről vezető német külpolitikai tradíciót képviselte, amit egyébként azt is mondhatnám, hogy megszokhattunk az azt megelőző egy évtizedben, és valóban Merz az, ahol ez kicsúsosodik, nem csak azért, mert teljesen egyértelműen és tisztán látja azokat a geopolitikai fenyegetéseket, amivel az Európai Uniónak, Németországnak meg kell küzdenie, hanem valóban azért, mert hajlandó olyan módon is kommunikálni ezekről a kihívásokról, ami teljesen egyértelműen tabu döntésnek is minősíthető. Úgyhogy szerintem röviden úgy lehetne összefoglalni az ő szerepfelfogását, hogy nyilván új idők új megközelítést igényelnek. Előtte soha senkinek nem kellett egyébként az európai biztonsági rendszerhez kapcsolódó német védelem és külpolitikát elválasztani az Egyesült Államokétól, mert soha nem kérdőjeleződött meg az Egyesült Államok elköteleződése az európai biztonság garantálása tekintetében. Egy olyan helyzetben, ahol ez messze menően nem adott, nyilván Merznek az éles látása, vagy azt is mondhatnám, hogy intellektuális frissessége, az a lehető legjobb kor jön egyébként a német politikában.
A német közvéleménynek tetszik ez?
A német közvélemény sok szempontból megosztott, és különösen megosztottak a CDU szavazók. Egyrészt valahol imponál az, hogy Merz, akinek egyébként nincsen kormányzati tapasztalata, sőt azt is mondhatnánk, hogy a szövetségi kormány CDU-s részének nincs kormányzati tapasztalata, ilyen sikeresen vette az első akadályokat a nemzetközi porondon, és a német média egyébként már úgy is emlegeti Merzet, hogy az ő szerepfelfogása az, hogy ő külpolitikai kancellár lesz. Ami valamilyen szempontból egyébként egy menekülés is, mert ez az a terület, ahol egyébként valóban képes lehet sikereket elérni. Belpolitikai területen egyrészt az SPD-vel kötött nagy koalíció, másrészt pedig az a szükségszerűség, hogy ugye Németország kormányozhatósága tekintetében meg azért, hogy választ tudjon adni ezekre a kihívásokra, ugye sor került az adósságféknek a reformjára. És ez nem csak a CDU választóknak a preferenciáival ment szembe, hanem igazából Friedrich Merznek a saját korábbi kommunikációjával és pozíciójával szemben is gyakorlatilag egy 180 fokos fordulatot jelentett. Merz a választási kampányban megígérte, hogy nem nyúlnak az adósságfékhez, ez gyakorlatilag a CDU szent tehene volt az elmúlt évtizedekben, hogy alapvetően egy kiegyensúlyozott és takarékos állami költségvetésre van szükség, nem lehet hitelfelvételből finanszírozni a növekedést. És ez mind sútba dobta gyakorlatilag, szerintem szubjektíve helyesen, de nyilván ezt a CDU választók nagy része másként látja, azért, hogy a német gazdaságot át lehessen állítani egy új növekedési pályára, és finanszírozni lehessen azokat a megnövekedett védelmi kiadásokat, amik egyszerűen szükségszerűek a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy vélhetően a belpolitikában, mert strukturálisan nagyon nagy kihívásokkal néz szembe, nem valószínű, hogy lehet egy sikeres kancellár, és ezért fordul a külpolitika felé. A probléma az, hogy Németország strukturális problémáira nem lehet a külpolitikán keresztül válaszokat adni.
De a német polgárokat az utóbbi időben, ha nem tévedek, igenis érdekelte közvetetten a nemzetközi politika a migráció révén és Ukrajna-Oroszország ügye kapcsán. Na most Kelet-Németországban, ahol egy picit ismerősebb vagyok, ott én észleltem évek óta, 22 óta, hogy van egy orosz alulról jövő barátság, a Putyin iránt inkább van tisztelet, mint Ukrajna iránt, ezt vettem észre. A másik az, hogy Kelet-Németországgal az élen, ahol egyébként kevés a migráns, roppant népszerű az AfD, és hát Nyugat-Németországban is jóval népszerűbb, mint egy-két évvel ezelőtt volt. Szóval e tekintetben mind Ukrajna ügyében, mind a migráció ügyében a mostani kormány ügyesen lavíroz, hogy elvigye a szavazatokat az AfD-től?
Nem feltétlenül. Egyrészt valóban a jelenlegi koalíció, illetve a CDU-CSU egy erőteljes szigorítást ígért a bevándorlás politika területén, a határellenőrzésnek a visszaállítását, és gyakorlatilag az automatikus kiutasítását azoknak, akik egyébként egy biztonságos harmadik országon keresztül léptek Németország területére, vagy valahol már regisztrálták őket az Európai Unió területén. A probléma az, hogy ezek a nagyon hangzatos és sok szempontból egyébként viszonylag logikusnak tűnő intézkedések nem hajthatóak egyébként olyan egyszerűen végre, mint azt egyébként egy átlag német vagy akár magyar állampolgár is gondolná, és különösen nem hajthatóak egyszerűen végre annélkül, hogy egyébként pont azokkal a szomszédokkal, vagy Németország szomszédos országaival vezessenek konfliktushoz, ahol pont egyébként az orosz-ukrán kérdésben sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükség. Tudjuk, hogy a német bevándorlás politikai szigorítás, vagy menekült politikai szigorítás egy alapvetően konfliktusos időszakhoz vezetett az elmúlt hónapokban a lengyel-német viszonyrendszerben. Azt is tudjuk, hogy ez hozzájárult bizonyos szempontból a német ellenes attitűdök újra erősödéséhez a lengyel szélső jobb oldalon, és bizonyos szempontból hozzájátszhatott egyébként Karol Navrockinak a győzelméhez is a lengyel elnök választáson, és tény, hogy a németek megpróbálják visszaküldeni egyébként a fent említett személyeket Lengyelországba, csak a lengyelek nem hajlandóak egyébként átvenni őket. És formálisan egyébként sokszor jogosan, mert hogy nagyon sokan, akik egyébként Lengyelországon keresztül Belaruszból érkeznek Németországba, nem regisztrálják őket Lengyelországba, tehát formálisan és papíron még nem léptek feltétlenül az Európai Uniónak a területére, nem kerültek be az európai menekültügyi rendszerbe. És sajnálatos módon ez az egész helyzet ahhoz járul hozzá, hogy a német állampolgár, aki adott esetben hajlamos az AfD-re szavazni, azt látja, hogy megint hangzatos ígéretek után igazából nincsen lényegi elmozdulás ebben a kérdésben, valószínűleg azért, mert nem lehet ilyen egyszerű válaszokat adni erre a kihívásra, vagyis nem, itt nem sikerült e tekintetben az AfD támogatottságát csökkenteni. Az ukrán-orosz kérdésben pedig nem gondolom, hogy a német szövetségi kormánynak lavíroznia kellene. Azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy Németország inkább egyértelműen, vagy a német szövetségi kormány egyértelműen foglal állást Ukrajna támogatása mögött, hitettéve amellett, hogy igazából itt az ukránok az Európai Uniót is védik egyébként a saját önvédelmi harcukkal, és látjuk azt, hogy korábban elképzelhetetlen döntések mentek keresztül az elmúlt hetekben, hónapokban a német szövetségi kormányon, de gyakorlatilag Boris Pistorius és a védelmi miniszter és Vadefur külügyminiszter közti igazából tandem következtében a német kormány már azelőtt hitettett egyébként a védelmi kiadások a költségvetés 5%-ára való, vagy a GDP 5%-ára való emelése mellett. hogy erről egyébként hivatalos NATO határozat lett volna. Tehát szemben az elmúlt évek, évtizedeknek az időszakával, amikor Németország inkább lefelé igyekezte nyersegetni a NATO-nak a védelmi kiadás céljait. Most azt látjuk, hogy egyébként a kelet-közép-európai országok mellett Németország abszolút és egyértelműen hitet tesz az 5%-os a GDP arányos cél mellett.
De mindent egybevetve, ezek a, különösen az utolsó mondataitban foglaltak, igazolják, hogy ez a Németország már nem az a Németország, ami akár csak 5 évvel, 10 évvel ezelőtt volt, tudnélik mer katonai kiadásokat emelni, tudnélik mer nyíltan beszélni, hogy fejleszteni kell a német hadsereget. Tehát ez egy tabu volt az én fiatalabb koromban, hogy Németország, hogyha elkezd fegyverkezni, és ráadásul meri kihívni Oroszországot. Az az Oroszországot, amely nyilvánvaló óriási propaganda forráshoz jut, hogyha azt mondhatja, na, ki támogatja Ukrajnát? A németek. Kik a németek? A nácik. És a Ukrajna az a náci. Tehát ezekkel a kihívásokkal mert először mer szembeszegülni és lecsinálni ezeket. És ugyancsak fantasztikus, hogy mer szembeszállni, vitázni az amerikai elnökkel. Hát ez nem, vagy én vagyok egy kicsit elfogult, és agyonajnározom ezt a mercet?
Őszinte leszek veled, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy egyetértünk abban a tekintetben, hogy mekkora változást hoz ezekben a kérdésekben az új német kancellár. Ott helyesbítenék egy picit, hogy azt nem merném állítani, hogy ez már egy más Németország. Ez nyilvánvalóan egy más szövetségi kormány. Az, hogy egyébként ez a szövetségi kormány meddig fog ebben a formában létezni. Az, hogy belpolitikai szükségszerűségek mert hát nem kényszerítik-e arra, hogy egyik vagy a másik kül- vagy védelmi politikai területen kurzusváltásokat vezessen be, ezt nem tudjuk. Azt gondolom, és egyébként ebben teljesen egyetértek veled, hogy amit látunk az elmúlt hónapokban, az nagyon ígéretes, és abba az irányba mutat, hogy Németország egy sokkal felelősebb tagja lesz egyébként az európai védelmi rendszernek, illetve a NATO-nak az európai biztonság garantálása tekintetében, és nem csak, hogy felelősebben áll hozzá politikailag ehhez a kérdéshez, hanem gazdasági súlyának megfelelően is vélhetően sokkal komolyabban fog hozzájárulni. Ugye a német szövetségi kormánynak jelenleg a gyakran kommunikált célja az, hogy a NATO-nak a legnagyobb európai konvencionális haderejét hozzák létre az elkövetkezendő években. Ez egy borzasztóan ambíciózus terv. Ugye ne felejtsük el, hogy jelenleg a NATO-nak a második legnagyobb konvencionális hadereje Törökország. És nyilván a történelmi távlatban azért ez a német kijelentés vagy igény azért sokakban némi kényelmetlenséget vált ki, de azt gondolom, hogy az tény, hogy ambíciókban jelenleg nincs hiány Berlinben.
Azt látni, hogy nagyon szorosra fűzi a kapcsolatait gyakorlati kérdésekben, legalábbis az utóbbi napokban, hetekben ezt látni az angolokkal és a franciákkal, ez feltételezésre ad okot, hogy tűnik azért az Európai Uniónak van 3 olyan országa, ami képes abban az időszakban vezetni Európát, amikor mind Oroszország, mind Amerika nagyon veszélyes lehet Európára nézve, és ez a Merz, akár csak az angol vagy a brit miniszterelnök, és akár csak a francia elnök, eléggé keményen nem veszi figyelembe a magyar miniszterelnöknek a dolgait, illetőleg nem is állnak vele szóba?
Egyrészt azt gondolom, hogy az Európai Uniónak 4 olyan országa van, aki tudna vezetni, és akinek a hozzájárulása eszenciális egyébként a közös problémák megoldásához. A 4. ország Lengyelország. És annak ellenére, hogy egyrészt szükségszerű, másrészt örvendetes ez a tandemben való fellépése, konstruktív fellépése a nagy nyugat-európai hatalmaknak, Németországnak, Franciaországnak, az Egyesült Királyságnak. nem alapvető hiba, mint ahogy egyébként 2014-ben a Normandia formátum esetében is hiba volt a Lengyelországnak a nem integrálása. Ebben jelenleg nyilván szerepe van annak a kicsit leült német-lengyel viszonyrendszernek, amit már említettünk, tehát hogy egyrészt igen, ez jó látni, de azt hiszem, hogy az, hogy a lengyelek nem ülnek ott annál az asztalnál, ez megint csak szűklátókörűségről tesz tanúbizonyságot.
Nem azért nem ülnek, mert a lengyel belpolitika nem teszi lehetővé a nagy mozgásszabadságot a lengyel miniszterelnöknek? Most nem erről van szó?
Igazából e tekintetben nincs különbség. Ha valami közös ebben a négy országban az az, hogy mind a négy kormánynak azért a belpolitikai mozgástere, talán a németnek a legnagyobb. De Emmanuel Macron egy borzasztóan bizonytalan belpolitikai helyzetben játsza ezt a szerepet, és amint meg lesz a politikai centrumnak is a jelöltje, a francia elnök választása valószínűleg még tovább fog szűkülni a mozgástere. Keir Starmer egy borzasztóan népszerűtlen Labour kormányt vezet, historikusan gyenge támogatottsági adatokkal, és hát ugye pont a kancellár megválasztásának a körülményei az, hogy a nagy koalíció ellenére nagyon sokan, nem lehet tudni egészen pontosan, hogy honnan a CDU-CSU vagy SPD frakcióból, de gyakorlatilag a pártoknak a saját kancellár jelöltjével szemben szavaztak. A CDU tábornak a berzenkedése az adósságfékkel kapcsolatban, ez mind azt mutatja, hogy ez a négy ország, vagy három, hogyha lengyeleket kihagyjuk, egymásra van utalva, hiszen pont a belpolitikai gyengesége miatt egyik kormány sem lenne képes önmagában vezetni. Úgyhogy az egymásra utaltságot én nem becsülném alá, és e tekintetben úgy gondolom, hogy Donald Tusknak nem kell egyeztetnie Karol Navrockival abból a szempontból, hogy a lengyel külpolitika milyen álláspontokat képvisel, akár az Európai Uniónak a tanácsában, akár a NATO-ban. Tehát persze Lengyelországban is van egy viszonylag instabil belpolitikai helyzet, és egy hatalmas csalódás egyébként a politikai centrumban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy nincsen lényeges különbség a lengyel belpolitikai helyzet és a másik három országnak a belpolitikai helyzete között.
De abban egyetértesz, hogy mind a négy országnak az első számú gyakorlati operatív vezetői veszélyesnek tartják Orbán Viktornak a tevékenységét, amelyet szerintem gondolom én, egységesen tartanak olyannak, hogy belülről rombolja az európai alapegységet.
Igen, úgy gondolom, hogy ez a megítélés, ez most már többé-kevésbé egyöntetű. Nem jutnék arra a következtetésre, hogy ennek következtében nem is találkoznak Orbán Viktorral, hiszen tudjuk, hogy Emmanuel Macron azért rendszeresen szokta fogadni Orbán Viktort. Az is teljesen egyértelmű, hogy a négy országból a lengyel-magyar bilaterális kapcsolat a leginkább feszültségekkel telített. És szerintem egyébként abban is egyetérthetünk, hogy igazából egyik ország számára sem Magyarország a stratégiai probléma jelenleg, hanem pontosan az Oroszországgal kapcsolatos, illetve a transatlanti kapcsolatrendszerből fakadó olyan kihívások, amik sokkal pontosabbnak vagy jelentősebbnek tűnnek most egyébként szerintem a fő európai fővárosokban. Erre nyilván egyébként még rájátszanak az olyan egyébként az olyan meghatározó ügyektől is, mint az orosz-ukrán háború, a figyelmet elvonó fejlemények, mint az izraeli-iráni konfliktus, vagy pedig az, hogy azért hamarosan megint csak lejár egyébként az európai-amerikai vám konfliktusban a megegyezésre meghatározott határidő, és újra előtérbe kerül akkor, hogy tulajdonképpen milyen pénzügyi terhekkel is kell majd szembesülnie a transatlanti kereskedelemben érintett cégeknek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy persze Orbán Viktor mindannyiuk számára már egy teljesen egyértelműen destruktív aktornak elkönyvelt szereplő, de az, hogy a magyar kérdés foglalkoztatná szerintem most az európai külpolitikának a meghatározó szereplőit, ezt nem merném állítani.
A magyar csupán egy szimbólum, mert ugye Amerikában is valahogy szimbólum tud lenni Orbán Viktor, mondjuk konkrétan a mostani amerikai belpolitikai helyzetben komoly emberek hozzák föl tudományban, az akadémiai életben és a politikában, hogy Amerika Orbánizmus felé tart. És az európai veszedelem azért kapcsolódik ehhez a Magyarországról érkező szerintük veszélyhez, mert gyakorlatilag egy orosz ügynöki tevékenységet vélnek látni benne. Tehát ha elfogadjuk, hogy mind az Egyesült Államok számára valamilyen módon, de Európa számára mindenképpen Oroszország egy potenciális stratégiai veszélyforrás, és hogy annak van olyan gyakorlati támogatója, mint Orbán Viktor, aki benn van az Európai Unióban, akkor az egy nagy szám.
Ez így van, és úgy gondolom, hogy igazából nem is kell spekulálnunk feltétlenül, kevesebb, mint 2 hét van hátra addig, amíg igazából Magyarországnak hozzájárulását kell adni az Oroszországgal szembeni uniós szankcióknak a meghosszabbításához. Úgyhogy kevesebb, mint 2 hétre vagyunk megint egy olyan helyzettől, amikor egyébként Magyarország újra magasabbra emelkedhet egyébként a nemzetközi figyelemnek a ranglistáján vagy a napirendjén, mert ez nagyon sok szempontból vízválasztó lehet, és vízválasztó lehet abból a szempontból is, hogy a magyar kormány meddig mer elmenni egy olyan helyzetben, ahol látjuk azt, hogy nem feltétlenül teljesen egyértelmű jelzéseket kap. Ugye tudjuk, hogy januárban már hatalmas szándék volt egyébként, vagy határozott szándék volt a magyar kormány részéről a szankciók kiterjesztésének a megvétózására. Akkor egyébként Marco Rubionak és az Egyesült Államok adminisztrációjának a beavatkozása kellett ahhoz, hogy Magyarország hozzájáruljon ehhez a szankciós döntéshez. Most, amikor a figyelem Washingtonban is sokkal inkább a Közel-Keletre irányul, kíváncsi vagyok, hogy egyébként ebben a helyzetben hogyan fog mozogni a magyar kormány, és milyen kihívás elé állítja az európai partnereit.
Függőben lévő kérdéseket próbáltunk körülírni. Köszönöm szépen Hegedűs Dánielnek, hogy a rendelkezésünkre állt, és biztos vagyok benne, hogy ami a németországi belső helyzetet illeti, ott nagyon sok újdonságról kaptunk most hírt tőled. Úgyhogy minden jót neked a hétvégére, és egyébként is.
Én köszönöm a lehetőséget. Szép hétvégét, szervusz, viszonthallásra.
És kapcsoljuk az Egyesült Államokat, ott Dobozi Istvánt, a Világbank volt vezető közgazdászát, megfigyelőt, aki egyebek között valószínűleg hallhatta az utolsó néhány mondatot, amiről beszéltünk Hegedűs Dániellel. Jó napot, István!
Jó napot kívánok, Zentai úr, hallottam néhány...
Igen. Akkor nyugodtan már kommentálhatja esetleg azokat a gondolatokat, amik Amerika és Magyarország viszonyára és Amerika és Európa viszonyára vonatkoznak.
Hát nézze itt, ha egyből azt lehet mondani, hogy a sűrűjébe vágunk, akkor azt látni kell, hogy Amerikában már egy ideje a jobb oldalon is fokozódik a Magyarországgal szembeni rosszalás, nem ellenséges hozzáállás, hanem csak elégedetlenség. Tehát, hogy nem ezt várjuk egy szövetségestől, és Magyarország ágyba bújik, az Egyesült Államok egzisztenciális veszélyt jelentő ellenségeivel, Oroszországgal, aztán Kínával, és ezzel kapcsolatban a vélemények egyre inkább erősödnek, és még olyan személyektől is kapunk ilyen véleményt, rosszaló véleményt, aki korábban Orbán Viktor és rendszerének, ha nem is a rajongói, de támogatói voltak. Most pedig annyira erős a megosztottság a világpolitikában, annyira éles a helyzet, szinte világháborús veszély van. És ebben a helyzetben az egyik republikánus vezető volt, vezető külügyi államtitkár helyettes volt, hogy ilyenkor nem szabad kétértelműségre törekedni, hogy gazdasági semlegesség, ennek következtében azt csinálunk a gazdaságpolitikában, a technológiai politikában, amit akarunk, jöhet a Huawei, engedhetjük a kínai beruházókat nyakló nélkül, ez nekünk jó, és közben nem törődnek a külpolitikai és nemzetközi politikai vonatkozásokkal, hogy az Egyesült Államok és bizonyos fogjuk az Európai Unió pontosan ennek az ellenkezőjét próbálja követni, tehát leépíteni, kockázatmentesíteni a kapcsolatokat, különösen az érzékeny területen, Magyarország pedig ezekkel nem törődik. Tehát a szövetségi hozzáállással kapcsolatban nagyon komoly figyelmeztetések hangzanak el, nagyon komoly személyektől beszélhetünk arról, hogy kik ezek. Tehát ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy igen, itt Washingtonban, most Floridából beszélek egyébként, de sokat értem, mert Washingtonban is tartom a kapcsolatot az ottani emberekkel, a kormányban lévőkkel is. Úgy érzik, hogy Magyarország nem lojális partnerként viszonyul a kor nagy kérdéseihez, amelyek megosztják a keletet és a nyugatot. Az EU-n belüli problémáknak gondolom beszéltek az előző beszélgetésben, az csak azt tudom hozzáfűzni, hogy itt Magyarország gyakorlatilag sodródik a pária státusz felé, és ennek nyilvánvalóan súlyosak a következménye, és engem az zavar leginkább, nem az, hogy ez hogyan érinti Orbán Viktort és kormányát, hanem hogyan érinti a lakosságot, a magyar népet, és nagyon kedvezőtlen érintik ezek az EU-s megszorítások, amelyek részben Magyarország helytelen hozzáállásából fakadnak.
Igen, ugyanakkor, ha a retorikai szinten maradunk, és nem az érdemi szinten, és manapság a retorikának nagy a jelentősége, különösképpen olyan ember számára, mint amilyennek megismertük az amerikai elnököt, Donald Trumpot, hogy neki lehet udvarolni, és olyankor jóságossá válik azokkal szemben, akik udvarolnak neki. Másrészt pedig az ő általános felfogása a jogállamiságról, stb., tényszerűen hasonlít ahhoz, amit itt képvisel felfogásként az Orbán kormány. Tehát tulajdonképpen, amiről ön beszél, az ugyebár érdemi gazdasági aggodalom, de van egy másik része a dolgoknak, hogy van egy ilyen általános világszellem, amit Orbán Viktor és Donald Trump egyformának látszóan képvisel, és vajon nincs-e itt egy ellentmondás? Tehát, hogy bizonyos tekintetben mégiscsak valahol egy nagyon különlegesen, speciálisan kiemelkedő szellemi partner Magyarország.
Nézd, a személyek szintjén, a személyes szimpátia szintjén ez részben így van. De ha már Donald Trump személyéről beszéltünk, tudjuk róla azt, hogy igen gyakran változtatja a véleményét, a kialakult helyzettől, a változó helyzettől függően. Ez egyébként nagyon szépen leírja az Üzletkötés Művészet című könyvében, az első és a második fejezetben. Ajánlom a kedves hallgatóknak, hogyha meg akarják érteni Donald Trumpot, akkor olvassák ezt a magyar is megjelent könyvet, amelyben ő beszél ezekről a kérdésekről, hogy mindig magasra helyezem a lécet, aztán onnan lehet engedni, hogy a végén megállapodjunk, ha nem sikerül, akkor hajlandó vagyok kemény lépéseket tenni, és mindig várok az utolsó percig a döntéssel. Ez egyébként most is lehet látni, mert a gázai közel-keleti politika kapcsán, a vámpolitikában is. Ami a fontosabb kérdést illeti, hogy mennyire politikai rokonlelkek Orbán Viktor és Donald Trump. Van közöttük nagyon sok hasonlóság. Hát maga Donald Trump mondta, hogy Orbán Viktort lehet nem szeretni, egy kicsit kemény, sokkal nem kedvelik a világban, de én a politikai ikertestvéremnek tekintem, mert sereg kérdést a világgal kapcsolatban hasonlóan látunk. Például a szuverenista megközelítést, ugye globalisták és a szuverenisták közötti megosztottság. Nyilvánvalóan ezen a területen Donald Trump nagyjából azt a vonalat képviseli, mint a magyar vezetés Orbán Viktor, hogy az Európai Unió egy szupranacionális intézmény, ugyanakkor vannak a nemzeti államok, erre mit mond Donald Trump? Én az Egyesült Államoknak az elnöke vagyok, nem pedig a világé. És ellenez mindenfajta multilaterális megközelítés. Nem véletlenül vonult ki egy sereg multilaterális intézményből már első elnöksége idején, hát is, és most is ugye ott hagyta a párizsi klímaszerződés, kilépett az egészségügyi világszervezetből, és mindig fenyeget azzal is, hogy a világkereskedelmi szervezetből is kiléphetünk, ami persze már elvesztette relevanciáját részben amerikai korlátozások miatt, és a NATO-val kapcsolatban is, hogy van egy bizonyos fokú ilyen fenyegetés kimondottan vagy kimondatlanul. Tehát ezekben a kérdésekben azért lehet látni a párhuzamot. A másik pedig az, hogy Donald Trumpnál az is fontos, különös az Európai Unióval kapcsolatban, hogy ő soha nem szerette az Európai Uniót. Az a véleménye, hogy az Európai Uniót azért találták ki, hogy Amerikát meggyöngítsék, lenyúlják, és ő ezt nem kedveli. Nagyon rosszakat mond róla az, hogy egy kellemetlen partner, ugly partner, stb. Az Orbán Viktornál is megfigyelhetők, ugye az EU-s ellenes megnyilvánulások, az új Moszkva, ugye Brüsszel lett az új Moszkva, és így tovább, és így tovább. És folytathatnám a sort, az euró megítélés. Ugye a legnagyobb probléma most Donald Trump számára egyik probléma az Európai Unióval kapcsolatban, hogy Christine Lagarde kijelentette a napokban, hogy eljött a globális euró pillanata. Mert a dollár ugye meggyengült, 10%-kal visszaesett az utóbbi néhány hónapban Donald Trump alatt a világ vezető valutáival szemben, belép az euróval szemben, és mintha vélszagot kapott volna az Európai Központi Bank, tehát az Európai Unió, és most egy ilyen dollárellenes kurzust akarnak elindítani. Na hát ismerjük ugye Orbán Viktornak az euróval kapcsolatos véleményét, hogy minden féleképpen el akarja halasztani azt az időpontot, amikor Magyarország csatlakozik az Európai Unió közös valutájához, ami egyébként jogi szükségszerűség, de hát a magyar vezetés minden áron ragaszkodik ugye a szuverén magyar valutához, mint jelképez. Tehát valóban a kérdésére válaszolva, kicsit hosszú volt a válaszom, igen komoly hasonlóságok vannak Donald Trump és Orbán Viktor között, de ez egyébként nem jelenti azt, hogy Donald Trump egy ponton túl nem lesz hajlandó Orbán Viktort ejteni, hogyha az érdeke így kívánja. Egyébként most is lehet látni, hogy már nem az a szoros meghitt kapcsolat Donald Trump elnöksége alatt, már a Orbán Viktor való kapcsolat, mint ami korábban volt például a választási kampányban, ahol magyar felmérések szerint több mint 100-szor említette mindig pozitív összefüggésben a magyar vezető Donald Trump. De ezt tudjuk az amerikai kampány technikában, hogy a választás, az választási hadjárat, a kampány, az líra, a megvalósítás meg próza.
Igen, nagyon fontos és érdekes dolgokra hívta föl a figyelmet, de hát az is érződik a szavaiból, és ez a realitás, hogy nem Magyarország itt a lényeg, hanem ha Orbán Viktorról és Magyarországról van szó, akkor az, hogy Magyarországnak és Orbán Viktornak van egy Amerikában is ismert kisugárzása, és valamilyen módon a magyar kormány taktikai okokból is tesz elég sokat annak érdekében, hogy Amerikában megismer, mint egy igazi trumpista ország lenne, stb. De azt látni egyébként most, és ez egy friss fejlemények biztos olvassa, követi és érzékeli, hogy a nagy amerikai jobboldali tömb, amit több rétegű, mert van ez a Make America Great Again MAGA nevű mozgalom, és vannak azok, akik újdonsült trumpisták, nem alulról jövő populizmus alapján, hanem opportunizmusból, stb. Lettek Trumpnak a hívei. Na most ez utóbbiak nyilvánvalóan kritikusabbak eleve Orbán Viktorral és az egésszel, mint azok, akik alulról jövően népnemzeti alapon trumpisták, de ezek most már a világgazdaság kérdéseiben és a világpolitikai kérdéseiben is, mintha egymással szembe kerültek volna. Az iráni háború ügyében, mintha a Steve Bannon, Tucker Carlson nevével fémjelzett irányzat nagyon nem azt képviseli, mint amit mondjuk a külügyminiszter és a hadügyminiszter és általában az egykori neokonoknak nevezett embereknek az utódai. Jól látom ezt, hogy ott van egy újabb konfliktus Irán ügyében?
Nézze, ilyen megosztottság mindig is volt a MAGA mozgalomban. Hát ez nem egy homogén mozgalom. Ami összeköti ezt a mozgalmat, az Donald Trump. Ugyanúgy Magyarországon a NERT Orbán Viktor köti össze, ő az élesztő. Ha Orbán Viktorral valami történne, és megszűnne a Fidesz vezetője, a NER vezetője, hát egészen más rendszert kapnánk, és nyilvánvalóan az ellentétek még jobban a felszínre törnének. Ami a MAGA-n belüli ellentéteket illeti, igen, el lehet mondani azt, hogy a magyar kérdésben is, mert van ilyen magyar kérdés Washingtonban, nem az 56-os magyar kérdés, de az, hogy sokat beszélnek Magyarországról. Tehát az, hogy Magyarországot hogyan kell kezelni, mennyire jelent Magyarország példaképet. Ugye van egy olyan vonal, amelyik azt mondja, hogy hát tulajdonképpen Magyarország a konzervatív kormányzásnak egy olyan modellje, amit Amerikában is lehetne alkalmazni. A Heritage Foundation állítólag, ezt maga Orbán Viktor is kijelentette, hogy magyaroktól kérte tanácsukat, ezeket beépítették a nagy jelentésbe, és átadták Donald Trumpnak. Tehát ez az irányzat, amelyik odafigyel arra, hogy mi történik Magyarországon. Ugye Steve Bannon maga mondta, hogy Orbán Viktor nagyon fontos, mert ő Trump volt Trump előtt. Trump before Trump. Trump ezt a kifejezést használta. Nagyon felértékelő kijelentés. Ugyanakkor azt látom, hogy az ilyenfajta ilyen túltengő ajnározása Orbán Viktornak, mint hogyha visszaesőben lenne, még azon a szárnyon is, tehát Steve Bannon és mások, akiket azért nagyon nehéz lenne a mérsékelt konzervatívok közé sorolni. A mérsékeltek körében, a konzervatívok körében pedig kimondottan fokozódott az Orbán Viktor elleni kritika, és nem csak az Orbán Viktor elleni kritika, hanem az amerikai Orbán rajongók elleni kritika. Tehát ez egy új jelenség. Hogy mondjak egy példát. A Mark Thyssen, aki azt lehet mondani, hogy egy sztár, mély konzervatív újságíró, de több ennél szerepel mindenütt, és a szavára adnak. Ő azt kijelentette, hogy Orbán Viktor egy radioaktív politikailag, és az amerikai jobb oldalnak nem szabadna őt ennyire komolyan venni, mert Orbán Viktor viselkedése alapján akár Magyarország David Duke-ja is lehetne, David Duke, mindenki emlékszik ugye erre a louisianai fajgyűlőre, mert valamikor Orbán Viktor azt mondta, hogy nem akarja, hogy Magyarország kevert fajú állam legyen. Nyilvánvalóan a 2015-ös nagy migráns hullám után tette ezt a kijelentést. A másik pedig, ami nagyon zavarja az amerikai jobboldalt, azt lehet mondani, hogy a mérsékelteket és a szélsőségeket is, tehát az utóbbiakat jobban, Magyarországnak az orosz és Kína barátsága túlhajtott, túlfeszített Kína és orosz barátsága. Miközben Amerika megpróbál leválni, meg az Európai Unió is ugye kockázatmentesíteni akarja a kínai kapcsolatokat, akkor Magyarország megduplázza az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy Kínával a kapcsolatok nem csak hogy szorosabbak legyenek, hanem Kína legyen az első számú játékos a magyar befektetési térképen. Ugye tavaly már a 2023-ban az Európába irányuló kínai befektetéseknek a 44%-a Magyarországra jött. Több, mint Németországba, több, mint Angliába, több, mint Franciaországba. Tehát kimondottan Magyarország lett a kínai befektetőknek a kedvenc célpontja. Erre mit mondott Mitch McConnell, a kongresszus egyik legfontosabb vezetője, aki most visszavonult, de a kijelentésére nagyon sokan felfigyeltek, hogy Magyarország tulajdonképpen Kínának a lábtörője lett Európába. Szó szerint idéztem, doormat ezt a kifejezést használta. És mások is úgy érzik, hogy Magyarország nem figyel oda a szövetségeseknek az érzékenységére, és azt lehet mondani, hogy az ára szemben úszik, amikor szoros kapcsolatot épít ki, de rendkívül szoros kapcsolatokat épít ki olyan országokkal, mint Kína, és ugye részben Oroszország, és lehet hozzák a példát, a Fudan Egyetem, aztán a Budapest-Belgrád vasútvonal, a Huawei logisztikai központát tette Budapestet, a második Selyemútnak a központi szerepe ugye a magyar külgazdaság politikában, miközben Olaszország kivonult a második Selyemútból, övek és utak kezdeményezésből, és lehetne tovább folytatni a sort, ugye itt van a Kettle, a akkumulátorgyár Debrecenben, és a legnagyobb, ugye BYD-nak a szegedi nagy beruházása. Tehát Magyarország nem csak, hogy figyelmen kívül hagyja a szövetségeseknek a visszafogott magatartását, hanem azt lehet mondani, hogy meg sokszorozza az erőfeszítéseit, hogy Kína központi játékos legyen. Amire mit mondanak az amerikai kritikák, hogy a Orbán Viktor kormánya engedi, egy szövetséges kormány engedi, hogy Kína politikai befolyásolást vásároljon, politikai befolyást vásároljon magának Magyarországon. És erre a példák egyébként egyre inkább sokasodnak. Tehát ez a jobb oldalon, itt már azt mondom, hogy nincs is nagy megosztottság Magyarországgal szemben, hanem általános a rosszállás az a kapcsolatban, hogy ezt miért csinálja Magyarország. A Wall Street Journalban a napokban jelent meg egy cikk, ezt mindenféleképpen akarok mondani, ami arra figyelmeztetett, hogy az USA-nak le kellene állítani ezt a magyar vonalat. Mert Magyarország lesz lassan a leggyengébb láncszeme Európának, és ezt Kína nagyon jól látja, Vladimir Putin nagyon jól látja, tehát valamit kellene tenni. Na most Donald Trump figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket? Ez a nagy kérdés. Ugye rá jellemző az, hogy önjáró, azt csinál, amit elhatároz, de én nem tartom teljesen véletlennek az, hogy ez a nagyon hőnvárt meghívó Washingtonból Budapest számára, a magyar vezető számára, 5 hónap eltelt, és nem jön. És nem ezt várta a magyar vezetés. Mit mondott Orbán Viktor a telefonbeszélgetése után, amelyet Donald Trump-al folytatott közvetlenül a választások megnyerése után, hogy nagy terveink vannak, és aztán megjelentek olyan kijelentések, hogy hamarosan jön a nagy találkozó, csúcs találkozó, és megint az történik, mint az első ciklusban, hogy nincs a csúcs találkozó. Még terv sincs, csak az halljuk néha, hogy hamarosan most már az a szó összetétel járja, hogy a belátható jövőben. Tehát mintha Donald Trumpnál lehet érzékelni lehetne azokat a befolyásokat, külső befolyásokat, amelyekről beszéltünk. Tehát, hogy Magyarország szövetségesi hozzáállása enyhén szóval problematikus. De ami a legfontosabb, és talán ezért nem jön a meghívó levél, és erről írtam az egyik német nyelvű lapnak, meg otthon is megjelent egy cikkem, hogy miért nem jön a meghívó. Talán a legfontosabb az Orbán Viktor belső politikai meggyöngülése. ezt lehet, hogy Donald Trump már beáraszta, hogy ez az Orbán Viktor már nem az az Orbán Viktor, akit én nagyon dicsértem a választási kampányban, és előtte, mint Európa erős, kemény vezetője, akit mindenki tisztel, most szó szerint idéztem őt. Tehát jellemző, hogy elnöksége alatt egyszer se tett komoly megjegyzést a magyar vezetőre, a CPEC konferenciára küldött videójában is csak azt lehet mondani, hogy egy ilyen odavetett megjegyzés volt Orbán Viktorral kapcsolatban. Tehát mintha valami megváltozott volna Donald Trumpnál is. És hát tudjuk, hogy ő nem szereti a lúzereket. Ha beárasztja Orbán Viktort úgy, mint a 2026-os választásnak a lúzere, akkor azt lehet mondani, hogy nem lesznek nagy projektjei a magyar vezetőnek. Donald Trump a nagy tervekről beszélt. Az az érzésem, hogy mintha valami megváltozott volna. Ez nem csak hangulatjelem lehet, hanem az, hogy Donald Trump ezen a területen hallgat valószínűleg a tanácsadóira, és maga is látja, hogy itt Magyarországon és Magyarországgal kapcsolatban valami megváltozott az utóbbi időben.
Nagyon izgalmas volt, amit elmondott. Maradt még 5,5 percünk. Ön, mint közgazdász és egykori világbankos vezető közgazdász, hogy látja, hogy az az átfogó gazdasági rendszerváltás, amit Donald Trump elérni kíván, tudnélik, hogy a dollárnak a jelentősége pragmatikus legyen, nem érdekes, hogy milyen az árfolyam, ha kell, akkor legyen gyengébb is, illetőleg az, hogy a termelésnek a nagy része, ami Amerikát illeti, az hazaköltözzön, és otthon történjen meg. Ez a hosszú távú projekt ön szerint reális, vagy nem reális? Tudott-e már sikereket elérni ebben, vagy ez a dolog le fog csendesedni?
Nézd, hát nagyon magasra helyezték is a lécet vámháborúval kapcsolatban, meghirdetett vámokkal kapcsolatban, és az amerikai és a külföldi vállalatoknak Amerikába való vonzásával kapcsolatban, a dollárral kapcsolatban nagyon azt lehet mondani, vegyes véleményeket hangoztatott. Egyszer erős dollárt akar, mert ugye ez amerikai elképe, erős dollár Amerika erejét tükrözi. Ezzel kapcsolatban mondta nemrég, hogyha a dollárt elveszítjük, a dollár ereje meggyengül, akkor ez olyan, mintha Amerika egy háborút veszítene el. És tudjuk, hogy hogyan reagált a BRICS közös valuta tervére is, egyből 100%-os vám kivetésével fenyegette meg a BRICS tagjait, hogyha merészkednek saját valutát bevezetni. És az az érzésem, hogy Christine Lagarde is meg fogja kapni a magáét azért, hogy az euró globális pillanatáról beszélt, ahogy erre már korábban utaltam. Donald Trumpnak a világgazdasági elképzelései nagyon egyszerűek. Ő egy szuperprotekcionista. Számára a legfontosabb az, hogy Amerika a világ legnagyobb exportőre legyen, az már nem tetszik neki, hogy közben a világ legnagyobb importőre is, ő alapvetően merkantilista. Tehát egy olyan vonalat képvisel, amely kicsit a régi időket idézi, a merkantilista világot idézi, amikor az export jó volt, mert állásokat teremt, az import rossz, mert megöli az állásokat. Kicsit leegyszerűsítettem a dolgokat. A másik nagyon fontos, tehát ezen a területen, és ezért várt a vámpolitika és a kereskedelmi mérleg központi elemévé a trumpi világpolitikának, gazdaságpolitikának, ami megdöbbentő. Mert ő ebbe az elképzelésbe ilyen dogmaként beleszeretett, hogy a kereskedelmi mérleg az rossz, Amerika mint erős ország, neki kereskedelmi mérleg többete kell, hogy legyen. A közgazdászok ezt tagadják, hogy ilyen összefüggés van. Amerika nagy hasznot húzott abból, hogy tartósan többet importált, mint exportált. Ez azt jelenti, hogy tartósan többet fogyasztott, mint amit megtermelt. Tehát ezt ő, én véleményem szerint nem úgy látja, mint azok a közgazdászok, jól magamat is beleértve, akik ezt a kérdést tanulmányozták, netán tanították, mint én is, hogy az Egyesült Államoknak semmi kára nem származik abból, hogyha magasabb az import, mint az export. Ez valójában előnyt jelent. És a dollár központi szerepe is nyilvánvalóan hatalmas előnyökkel jár az Egyesült Államok számára, mert éppen a dollár tartalékvaluta szerepe miatt tudja az Egyesült Államok megengedni magának azt, hogy tartósan többet importál, mint exportál. Tehát tartósan többet fogyaszt, mint amit megtermel. Ez életszínvonal javító intézkedés. Biztos vagyok benne, hogy Trump foggal, körömmel védeni fogja a dollárt. Nem az árfolyamról gondolok, hanem arra gondolok, hogy ha netán dollártalanítási törekvést észlel a világon, már pedig ilyenek vannak, azokra ő időben le fog csapni. Tehát láttuk ezt a BRICS esetében, hogy mindjárt sírájában akarta folytani a törekvést, hogy egy közös tartalékvalutát bocsásson ki. A BRICS nem tetszik neki az, hogy a dollár elszámolásról, nemzeti valutákba való elszámolásra térnek át egyes országok, nem tetszik neki a yuannak a fokozódó nemzetközi szerepe a fizetésekben, de még a tartalékvaluták körében is, és hát mondtam, hogy az euróra pedig mindig is rossz szemmel nézett. Az eurót egy ilyen amerikai ellenes intézménynek tekintette, és biztos vagyok benne, hogyha netán komoly törekvés lenne arra, hogy az eurót ilyen dollárellenes célra használják föl, nem tartom ezt valószínűleg, akkor Trump az első között fog ez ellen föllépni. Tehát egy szó mint száz, Donald Trump szuperprotekcionista elnök, aki számára a külkereskedelem sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint amilyen súlya a külkereskedelemnek az amerikai gazdaságban van, ez körülbelül 12-13% a nemzeti összterméknek. Ennek ellenére a világpolitikájának a központi kérdésé tette például a vámpolitikát és a külföldi beruházásoknak a megítélését. Ezek közül, a lépések közül sajnos több nagyon rossz Magyarországnak. Tehát az autókkal kapcsolatban csinál 25%-os védővám vagy büntetővám az importált autókra, de sajnos Magyarország is benne van. És hiába jó a személyes kapcsolat Donald Trumpban, ezen a területen Magyarország semmit nem tud tenni, mert az Európai Unió, Vámunió, az egyes tagállamoknak semmiféle ráhatása nincs arra, hogy milyen a külső vámfal az Európai Uniónak, vagy milyen vámokat vet ki egyes országokra. Tehát nem, sokan kérdezik tőlem azt, hogy a jó kapcsolat Donald Trump és Orbán között jelenthet ezen a területen előnyt Magyarország számára? Én szerintem
semmit.
Mert itt ennél sokkal komolyabb problémák vannak. Nincs több idő.
Úgyhogy István, nagyon érdekes volt, amiket elmondott, sok olyasmit hallhatott a közönségünk, amilyen dolgokat konkrétan ennyire életszerűen és hitelesen nem volt alkalmunk se olvasni, se hallani mástól. Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Köszönöm önnek, jó hétvégét. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, mégpedig Lőrinc Csaba, Puri Lui és Simon Erika nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.